Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melyet szent lelkének segítségül hívásával ma hirdetni kívánok közöttetek, írva található János első levelének első részében, a 9. versben a következőképpen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. Egyszer valaki azt mondta, hogy ha bemegy egy templomba, semmi másról nem hall, csak a bűnről meg az ítéletről. Ha most ide bejönne, és meghallaná ezt az igét, amit felolvastam, egész biztos, hogy ki is fordulna, hogy na tessék, már megint neki van igaza, bűn és ítélet. Én most egészen másként szeretnék ehhez a kérdéshez közelíteni. Engedjék meg nekem a testvérek, hogy valami egészen újat hoznék, mert én nem a bűnről és az ítéletről szeretnék beszélni, hanem a bűnről, mert arról azért időnként kell, de sokkal inkább a kegyelemről. Arról a kegyelemről, ami beragyoghatja az egész életünket. Arról a kegyelemről, amit jártomban, keltemben úgy érzem, hogy sokszor hiányzik a mi életünkből. Ha bemegyünk a boltba, biztos, hogy hallunk legalább egy panasz áradatot valakitől. Lehet, hogy nem nekünk mondják csak a sorok között, de biztos belefutunk. Vagy állunk a busz megállóba, biztos, hogy valaki panaszkodik valamire. Panaszkodunk egymásra, a házastársunkra, a gyerekeinkre, a szüleinkre, a munkahelyünkre, a kollégáinkra, úgy egyáltalán az országra, a vezetésre, aztán pláne, a környező országokra, az Európai Unióra, mert hogy panaszkodni azért az jó, hogy kijön legalább a feszültség, kiadjuk a mérgünket. De én mégis inkább azt hiszem, hogy valahogy a mi magyar lelkünk olyan sírva vigadós, én azt tudom, de hogy az első gondolatunk még nincsen átprogramozva. Mert hogyha az első gondolatunk már át lenne programozva, akkor nekem például ma reggel nem az jutott volna elsőként eszembe, hogy na hát milyen idő van. És ez olyan letargikusan és szomorúan. És hogy esőbe kell most kimenni. És hogy jaj a cipő. Hanem az jutott volna eszembe, hogy milyen jó, hogy esik az eső, mert hogy szüksége van a földeknek, és milyen jó, hogy esik az eső, mert annál szebb, mint eső után a napsütés nincs is. Valahogy az első reggeli gondolatok még nem fürdenek a kegyelembe, hogy így fogalmazzak. Valahol azt vettem észre, hogy ahol Isten kegyelme hiányzik, ott keserűség születik, ott zúgolódás, ott morgolódás, de ahol elfogadják Isten kegyelmét, ott felvirágzik a megbocsátás. Megbocsátás a házastársamnak, a gyerekemnek, az anyámnak, a kollégámnak, az országnak, a vezetésnek, az Európai Uniónak, a megbocsátás. Minél tovább sétálunk innen egy kertben, annál inkább virágillatúak leszünk. Minél többet forgolódunk a levendulásba, a rózsák között, a virágos kertben, annál inkább átveszi a ruhánk annak illatát. És ha ezzel vagyok tele, akkor ezt mások is érzik rajtam. Minél inkább belemerülünk a kegyelembe, annál nagyobb az esélye annak, hogy tovább is adjuk. Hadd szóljak a bűnről, ha már ilyen ige szakaszt olvastam fel, nagyon egyszerű képpel. A bűn olyan, mint a börtön. Nagyon biztonságos, erős rácsai vannak. Nem tudunk kimenni, mert oda bezártuk, úgy mondanám, saját magunkat. A félelmeinkkel, a bűntudatunkkal, a szégyenünkkel, a tévedésünkkel, az ölésünkkel, a lopásunkkal. Szépen oda bebörtönöztük magunkat. De egyszer aztán jön Jézus, kinyitja az ajtót és azt mondja, menj, szabad vagy, mert én itt vagyok és letöltöm a te büntetésed. Persze, hogy azt gondolnánk, hogy ez a helyzet nem normális. De hát, ha valaki jön, és visszaadja a szabadságot, ki az, aki visszavágyik mégis a félelem, a bűntudat, a kényszer rácsai mögé, a szégyen, a tévedés, ki az, akit jó, hogy marcangol? Miért szeretjük mi ezt? Hiszen ha kegyelemben élünk, ha átprogramozott a reggeli első gondolatunk, akkor kinyílik a börtön rácsa. Igen, Jézus letölti helyettünk a büntetést. Az ő halála ott a Golgotán megnyitotta az ajtót. Ki lehet menni, ki lehet sétálni. Szabadok vagyunk. Brazíliában egy városban a kormány egy büntetés végrehajtási intézményt átadott két keresztyén embernek. Humajtára keresztelték ezt az intézményt, ugyanis onnantól ezek a keresztyén emberek irányították a börtönt. Aki egyszer meglátogatta ezt a helyet, úgy írta le, hogy az volt a legmeglepőbb, hogy mindenki mosolygott, az összes rab. Mindenhol tisztaság volt, rend. A rabok szorgalmasan dolgoztak az erre kijelölt helyre. Nem volt zúgolódás, egymásnak esés, fegyelmezési probléma. A két főállású alkalmazott mellett minden munkát a rabok végeztek. A börtön környékén élő családok örökbe fogadtak egy-egy rabot, és őt látogatták, gondozták nem csak a börtönbüntetés ideje alatt, hanem utána is. Ez a legtökéletesebb utógondozás. Aki odament, azt mesélte, hogy és végigvezették az egész börtönön, megmutattak neki mindent, majd elértek a folyosó legutolsó cellájához. Mondták, hogy itt volt egykor a kínzó kamra, még most is benn vannak az eszközök. De már csak egyetlen egy rab van ebben a cellában. Szeretné-e látni? Ó, hát persze, hát nagyon kíváncsi. Rengeteg magánzárkában volt már. Szeretné, ha ez is megnyílna itt előtte, is látná. És akkor a börtönőr kinyitotta a cella ajtaját, ahol nem volt más, mint egy óriási, kézzel faragott feszület, a megfeszített Krisztust ábrázoló kereszt, amit a rabok készítettek. Igen, a Krisztus tölti ott a büntetést mindannyiunk helyett, mondta ez a rab. És mi a kegyelemből szabadok lehetünk, bár még fizikálisan itt vagyunk, de megértettük, hogy azokra, amit elkövettünk, van bocsánat. Mert van, aki már megfizette az árát. Krisztus elfoglalta a helyedet. Nem kell a cellába maradnod, nem kell zúgolódnod, keserűnek lenned, okolnod és vádolnod mindenkit ezen a világon az elrontott életért, az elszalasztott lehetőségekért. Nem kell, mert Krisztus elfoglalta a helyedet. Ha egyszer a büntetés ki van fizetve, nem kell tovább rabságban élnünk. Semmi más dolgunk nincs, mint oda borulni a mi Istenünk elé. Azt szoktam mondani, hogy a bűnvalláshoz felismerés, beismerés és elismerés kell. Felismerés, hogy hatalmas ez a vétek, hatalmas ez a bűn. Beismerés, hogy ezt én követtem el. Nem mutogatok már másra, ez az én hibám. Már nem vádolok senkit, én voltam. És elismerés, hogy van nálam valaki sokkal nagyobb, aki ezt megoldotta, aki az életét adta, hogy nekem életem lehessen. Aki már érzett mardosó bűntudatot rossz szava miatt, az tudja, miről beszélek, amikor az ókori ember gondolatait hozom ide, hogy egyszerűen szükség volt kézzel fogható dolgokra. Az ókori ember oda vitte a pap elé a bikát. A pap az egész nép bűnét ráolvasta ennek a bikának a fejére. Minden bűnt, a gyilkosságot, a tévedéseket, a rossz öleléseket, a lopást, mindent oda ennek a bikának a fejére. És utána egy ember kivitte a pusztába, és olyan messzire zavarta, ahogy csak bírta. Ilyen messzire futottak el a vétkek. Ilyen messzire veti el Isten a mi vétkeinket is, a háta mögé, hogy soha többet ne emlékezzen meg róla. Van szabadulás, nem kell annak a keserűségébe élni, hogy mit tettem egykor. Van jövő, nem kell, hogy a múlt ott kísértsen a hátunk mögött. Letehetjük. Van újrakezdés. Ahogy ez a baka nép bűneivel messzire szalad, és többet vissza sem tér, úgy lehet számunkra is újrakezdés. De ehhez kell a bűnvallás. Nem az a fajta bűnvallás, hogy hát igen, tényleg nem volt olyan jó, amit tettem, de olyan nagyon rossz sem. Nem. Már nincs tovább mentegetés, önmagunk kicsit fényezése, a hibáink virágokkal való, kifogásokkal való eltakarása. Már nincs. Vessük le az állarcokat, vessük le a fölösleges ruhákat, és álljunk meg meztelenül, pőre szívvel az Isten előtt. Ez van, itt vagyok, Uram. Elrontottam az egész életem, de most mégis arra kérlek, hogy jöjj az én szívem szántóföldjére, és tisztítsd meg, és ott van az a hatalmas kő. Vidd el onnan. És itt van ez a gyökér, amiben állandóan felbukok, mindig emlékeztet arra a hibámra. Vidd el onnan. És jöjj, és tisztítsd meg. A bűnvallással semmi más nem kérünk az Istentől, mint hogy jöjjön, és a szívünk szántóföldjét tegye újra termőföldé. Hogy az oda hulló igemag 30, 60 és 100 annyit teremhessen, hogy ne folytsák meg a gazok, ne száradjon ki a köves talajon. Mert van újrakezdés. Jön az Isten, és megtisztítja ezt a szántóföldet. A bűnvallásban bocsánatot kérünk, és nem amnestiát. Az amnestia az az amnézissel van rokon értelmű kifejezésben. Az valami olyasmit jelent, hogy elfelejtjük. Nem. Mi bocsánatot kérünk. Nem mentegetjük tovább magunkat. Sokan buzgón imádkoznak a megbocsátásért, de valójában olyan nagyon nem sajnálják, hogy azt elkövették. Igen, Istenem, tényleg, annyira rossz, de közben meg azért jogos volt, hogy kiabáltam. Nem, az indulataink nem jogosak. Az, hogy a másikat a szavaimmal legyilkolom, az nem jogos. Azért lehet bocsánatot kérni. Nem kell az Istent távol tartani a mi életünktől. Valaki egyszer megkérdezte, hogy hogyan imádkozzam. Nem találom a szavakat. Akkor jó mondom, én se. De aztán, amikor teszem a napi dolgaimat, vagy megyek, gyalogolok, akkor egyszer csak ömlik belőlem. Istenem, tele vagyok keserűséggel, és akkor elmondom a legjobb helyen. Tele vagyok az elrontott dolgaimmal, és akkor elmondom. De tele vagyok örömmel is időnként, és azt is elmondom. És nem keresgélem a szavakat. Nem akarom távol tartani az Istent az életemtől, hanem azt akarom, hogy jöjjön, és azt a szántóföldet tegye termőföldé. Takarítsa ki onnan az én terheimet, gödreimet, temesse be. A talajt egyengesse el, és öltesse bele az ő igéjét. Hogy annak ne csak én, hanem mindenki, aki körülöttem él, élvezhesse a gyümölcsét. Már nem akarok menekülni az Isten előtt. Ne fussunk. Milyen, hogy Isten fusson utánunk? Milyen dolog ez? Csak álljunk meg, Uram! Itt vagyok, szembefordulok veled, és vállalom, ilyen vagyok. És ő átölel. Krisztus palástját teríti a vállunkra, és azt mondja, nem baj, hogy meztelen vagy, mert én ruházlak fel téged. A kegyelem palástját terítem a válladra. Azt a palástot, amiért az én fiam ott a kereszten, az életét adta, hogy neked életed lehessen. Az a palást ennek a jelképe, szimbóluma. Kedves testvérek, bizonyára emlékeznek Péterre. Arra a Péterre, aki a Jézusi tanítvány, aki olyan kedves figura nekem az új szövetségben. Aki olyan energiabomba, aki azonnal szól, és azonnal van véleménye, és mindent akar, és rögtön, és hirtelen haragú. De aztán úgy magába is tud szállni. Ez a Péter az elsőként lett halász. Ott volt a kiválasztottak között, tanítvány, ott van Jézus mellett. Ő az, aki megvallja, hogy Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Aki azt mondja, hogy én ugyan soha nem tagadnálak meg. Dehogy, Uram, bárki, de én biztosan nem. Tudjuk, hogy ez a Péter, amikor odaállhatott volna az ő mestere mellé, behúzódik a tűz mellé, és megtagadja háromszor. Nem egyszer, amit ott rögtön meg is bán, hanem háromszor. Te is hozzátartozol, igaz? Nem, semmi közöm hozzá, nem is arról a vidékről számozom, nem is tudom, miről beszéltek. Háromszor. És akkor a kakas megszólal. Tudjuk jól, ismerjük ezt a történetet. Amikor az Isten megszólítja Ádámot a bűneset után, hogy Ádám, hol vagy? Nem arra vonatkozik a kérdés, hogy fizikailag hol vagy, Ádám, bebújtál egy bokorba. Milyen dolog ez? Nem erre vonatkozik a kérdés. Hát az Isten tudja. Hát tudja, hol van. Hát tudja, hogy mit csinált. A kérdés önvizsgálatra szólít. Hol vagy? jó helyen vagy, a helyeden vagy. Vagy van valami, amit el kellene mondanod, mert itt vagyok, itt a lehetőséged. Ádám, hol vagy? A titkok, azok mindig kerítést emelnek. A bűnvallás az pedig mindig hidat épít. Az Isten kegyelme ilyen, azt mondja neked, ne akar több árkot, ne akar több kerítést, hanem hidat akarja az életedbe. Hidat akarja az emberek közé, hidat akar közted, közéd és közém. Hogy találkozzunk valahol ott középen, vagy csak fél úton, vagy csak negyed úton, de találkozzunk. Én hiszem, hogy ez a Péter, aki ott háromszor megtagadta az ő urát, arra a kakas szóra, Jézus tekintetére valami megállt benne, egy nagy ütő abba a pillanatban meghalt. És akkor ott Péter abban a pillanatban azt mondta, kész. Bár Júdás felakasztja magát, én is itt meghaltam. Hiszem, hogy az a Péter úgy tér vissza a tanítványokhoz, az utolsó vacsora színhelyére, hogy azt mondja, mondanom kell nektek valamit. És kiönti az ő szívét. Ezt tettem. És borzasztó bánja. És ezt onnan gondolom, mert Péter az első, amikor Jézusról hall. Hogy Jézus feltámadt, és már rohan is. És hogy Jézus feltámadt, és kim van a parton, és már rohan is. Ő az első. Mert akit én szeretek, azzal együtt akarok lenni. Akit megbántottam, és az bánt engem, azzal együtt akarok lenni, ahhoz futni akarok. Hát ezek a fontos dolgok az életben, hogy együtt vagyunk. Hogy szeretjük egymást. Ha én szeretem az én uramat, hát persze, hogy vasárnap vele akarok lenni. És hadd mondjam, kedves testvérek, hogy ez a gondolat azért jó fejbe is vágott engem, miközben ezen gondolkoztam, hogy milyen az én vasárnapom. Hát majdnem az, hogy örülök, hogy végre hétfő van. Nem jó. Ha én szeretem az én uramat, ezt az egy napot minőségi időként hadd szálljam oda neki, és hadd örüljek boldogan a családdal, a gyülekezettel, hogy dicsérhetem az én uramat. Ha én szeretem a családomat, a férjemet, a gyerekeimet, a szüleimet, a rokonaimat, a barátaimat, azokkal töltsem az időt együtt. Mert akit szeretek, azzal együtt akarok lenni. És annak el akarom mondani, ha valami bánt. Hát ilyen a bűnvallás. Ilyen a kegyelemből fakadó Isten eléborulás. És onnan is gondolom, hogy Péternek muszáj volt kimondania magából, hogy én Uram, én Istenem, ezeket tettem. Elárultalak téged. Mert Krisztus halála után 50 nappal pünköskor nem tud csöndben maradni. Az, aki eddig a nagy tagadó volt, a nagy hitvalló lesz, és megy, és mondja, és boldogan hirdeti, hogy igen, van jövő, hogy az a Jézus, akit megfeszítettetek, akit én megtagadtam, az feltámadt. Hogy van út a halálból az életre, hogy a halál nem egy nagy-nagy, óriási bumszli pont ott az élet végén, hanem kettős pont, menjünk tovább, most jön az igazi. Most van az, hogy igen, most kezdődik a minőségi idő az Istennél. Nem kell tovább menekülni. Ott lehetünk kegyelemben az Istennél, odaborulva. Én hiszem, hogy az Isten nem kíván tőlünk tökéletességet. De őszinteséget igen. Azt olvassuk az 51. Zsoltárban. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled. Én hiszem, hogy bármit elmondhatunk az Istennek. A legnagyobb örömeinket, a legnagyobb fájdalmainkat, a legnagyobb nyomorúságunkat, a halál szorongató érzését, a vesztességeinket, a gyászt. Hiszem, hogy elmondhatjuk az Istennek úgy, ahogy van, szavak keresése nélkül. És hiszem, hogy elmondhatjuk az életünk terheit is, mulasztásainkat, bűneinket, azokat a dolgokat, amiket azok ellen követtünk el, akiket szeretünk. Én hiszem, hogy ezeket mind letehetjük az Isten elé. És hiszem, hogy ő azt mondja, igen, tudom, és örülök, hogy elmondtad, mert van újrakezdés. Biztos, hogy ez Péternek sem ment könnyen, hiszen a legértékesebb apostolnak tartotta magát. De abban a jelenetben, hogy ő háromszor kimondja, hogy nem ismeri az ő urát. Megszólal a kakas, és azt olvassuk, hogy Jézus rátekintett. Az a pillanat valami iszonyatosan erős pillanat lehetett. Az Istennel való találkozásnak egy nagyon súlyos momentuma. Mert Jézust megkorbácsolják, összekötözik a kezét, vádolják, leköbdösik, kiabálnak rá, gúnyolják, és őt látszólag mit sem érdekli. De amikor egy az övéi közül, aki mellé állhatna, aki megvallhatná, háromszor megtagadja, akkor mint egy filmen a lassított felvétel, azt olvassuk, hogy odafordult, rátekintett. Tekintsen így mindannyiunkra az Isten. Érezzük az ő tekintetének súlyát, mert akkor van lehetőségünk az újrakezdésre, van lehetőségünk a bűnvallásra, van lehetőségünk a kegyelem centrifugájában való pörgésre. Igen, Uram, hiszem, hogy itt az én életem pőrén és mesztelenül, de hiszem, hogy a te kegyelmed palástja körbevesz, és újrakezdést ajándékoz nekem. Adja meg az Úr, hogy mindannyian így kapaszkodhassunk az Isten kegyelmébe. Amen.